Szóval a mai előadásnak a témája, szóval egy hét alatt, nem adom magam, egy hét alatt itt hangulatváltás következett be, mert a fiúk eléggé el vannak nyomva, ahogy látom. Nem veszik a lapot. Megígértem a múltkor valamit, és ezzel valóban áttérek az előadásra, hogy néhány adatot szeretnék fölírni. Elnézést, én nem szeretem a vetítést, ezt lehet, hogy a múlt órán nem mondtam, csúnya rajzokat fogok készíteni, ezeknek egyetlen egy előnyük van, önök látják, hogy készül. Tökéletes rajzot a táblára vetíteni ennek semmi értelme, mert ha esetleg valaki készül a vizsgára, és azt mondja, hogy megpróbálom azt lerajzolni, akkor nem jön rá arra, hogy hova kell a pontot tenni. Ezt minden évfolyamnak el szoktam mondani, az egyik ilyen alaprajzot elkészíteni, ami majdnem minden tankönyvben benne van, az nekem kb. Másfél nap volt, mert a meccés pontok soha nem jöttek össze. És akkor az ember előbb-utóbb rájön arra, hogy mennyire közel a tengelyhez kell ezt, meg azt, meg azt a pontot tenni. Tehát én inkább rajzolgatok itt a táblán, persze csúnya az egész dolog. Amit föl szeretnék írni, az három adat, a 2001 és 2008 közötti időszakban. Az adatok a magánszektor maradék megtakarítása, S-I, és az adatok, amelyeket fölírom, az a makrojövedelem, tehát a GDP-nek az arányát jelenti. Tehát az a 2,0 azt jelenti, hogy 2001-ben a magánszektor, magán megtakarítása Magyarországon a GDP-nek a 2%-át tette ki. A megfelelő adatok a következő évekre 6,1, 2,0, 2,5, 6,6 egészségre, 6,8, 2,7 és 1,2. A másik adat, az nem meglepő, az a G-T, tehát az a költségvetésnek a deficitje, az 3,5, 8,5, 6,5, 5,4, 7,8, 9,2, 5,0 és 3,4. A harmadik sor az ugye az X-IM, vagyis az adott év kereskedelmi mérlegének az aránya a GDP-hez. Mínusz 1,5, mínusz 2,4, mínusz 4,5, mínusz 2,9, mínusz 1,2, mínusz 2,4, mínusz 2,3 és mínusz 2,2. Most ezek a hivatalosan megjelent magyar adatok arról az egyenletről, amit a múltkor levezettünk, hogy S-I egyenlő G-T plusz X-IM. Tehát az első két sort és a harmadik sort így összeadja, akkor a dolog stimmel. Mit lehet leolvasni? Hát az, hogy a kereskedelmi mérleg mindig deficites. Negatív előjel. De vigyázzunk! A második sor szintén deficitet jelent, hiszen a második sort úgy írtuk föl, G-T, vagyis állami kiadás mínusz bevétel. Vagyis, ha az egy pozitív szám, akkor az azt jelenti, hogy a kormány ennyivel adott ki többet, mint amennyit bevett. Vagyis ez is egy deficitet jelent. Ha a három sornak az alakulását nézzük, akkor valahogy számomra, nem tudom, hogy önök hogy vannak vele, a következő kép alakul ki. Az utolsó sor az úgy tűnik egyfajta stabilitást mutat. Egy-két kilengés, de Isten igazából olyan 2%, 2, valamennyi körül van. Ami azt jelenti, hogy a magyar gazdaság a külgazdasági teljesítmény tekintetében jelentős mértékben függ a világpiactól, tehát Isten igazából itt nem nagyon tudnak játszadozni. Ez egy adottság, egy feltételrendszer, az ország nyitottsága az olyan, mint amilyen. Ennyi. A második sor, hát ez már zűrösebb számomra. 3,5 és fölmegy 8,5-re, és akkor lefelé megy egy picit, viszont 2005-6 megint majdnem 8%, sőt 2006 9,2, láttam olyan adatot 10,1, de mindegy, most a KSH-t vettem, nem a Nemzeti Bankot. Ez viszont olyan dolog, amivel a kormány játszadozni tud. Ugyanis itt annyit kell csak tenni, hogy többet költ, mint amennyit bevesz. Akkor viszont ebből az következik, hogy az első sornak az az eléggé tisztességes ingadozás 2,6, 2,2,6, 7, 2,1, az tulajdonképpen a másik kettőnek a következménye. Vagyis a gazdaságpolitikai, az ország gazdaságpolitikai vezetés ki van szolgáltatva a külgazdasági kapcsolatoknak, valamilyen megfontolás alapján próbál játszadozni a költségvetés bevételeivel és kiadásaival, és a kettőnek az együttes hatása lecsapódik a magánszektor maradék megtakarításaiban. Na most, ha egy kicsit jobban megnézzük ezt az adatsort, akkor ugye a kiugró költségvetési deficitek 2002-2006, hát véletlenül választási évek. Vagyis a klasszikus dolog történt, amit majdnem minden országban lehet megfigyelni, hogy a választások előtt a kormány többnyire többet költ, hogy a saját újraválasztását biztosítsa. Ez nem egy újdonság, és ez nem egy magyar specialitás, az világon bárhol működik. Ez tökéletesen látszik 2005-ben, itt kezdték költekezni, 2006-ban elszállt az egész nagyon magasra, és utána jött a vészfék. 2002 és 2001 között úgy tűnik egy kicsit más volt a helyzet. A költekezés 2002-ben történt. És ha egy kicsit visszalapozunk, lehet, hogy azt a történetet elmondtam a múltkor, ha igen, akkor szóljanak, ha nem, akkor most mondom el. Én úgy gondolom, hogy a magyarázata ennek a bizonyos ugrásnak egy olyan választás előtti stratégia volt, hogy a 2002-ben hatalomra került párt 2002 előtt maga se hitte el, hogy megnyerik a választást. És úgy voltak vele, hogy tulajdonképpen, ha minden közvéleménykutatás azt mutatja, hogy nem mi jövünk ki győztesen, akkor én tulajdonképpen bármit ígérhetek, úgysem kell teljesíteni. A baj időzőjelben az volt, hogy megnyerték. És innentől kezdve egy nagyon egyszerű döntési helyzetbe kerültek. Csinálják azt, amit 4 évvel korábban az akkori győztes párt egyik gazdaságpolitikai vezető megtette, aki a lakosságnak megmagyarázta, hogy hölgyeim és uraim, a választások előtt az egy dolog, a választások után az egy másik dolog. Úgyhogy felejtsék el, amit megígértük, most játszunk valami mást. El is tűnt a süllyesztőbe az úriember. Mert a pártelnök úgy gondolta, hogy a pártjának a reputációjával nem enged kockáztatni. Vagy a másik változat, legalább részben próbálják betartani azt, amit megígérték. És ők a kettes számú utat választották. Nyilvánvalóan teljesen racionális, mert ugye az előző társaság, hogy mondjam, olyan irányba vitte el a politikát, hogy itt a kormány reputációjával ne játszadozzunk. A választási eredmény 2002-ben nem volt teljesen egy, hogy mondjam, egyértelmű különbség, hanem eléggé szoros. Tehát nem volt biztos, hogy milyen a hatalom, tehát kell a lakosság támogatása, tehát valamit teljesíteni kell. És ha esetleg olvastak, vagy visszaemlékeznek valamelyest, beindult egy úgynevezett 100 napos program. Béremelkedés, juttatás, kifizetés, miből? Hát, költségvetésből. És mi történik? Hát nyilvánvalóan az adóbevétel, az lehet, hogy később bejön, de abban a pillanatban biztos, hogy nem. És elszáll a költségvetés. 8,5-re. Nem csak a 100 nap miatt, mert annyira tetszett nekik a 100 nap, hogy még egyszer 100 napot ráfejeltek, és akkor 200 nap volt költekezés. Az első 100 nap után az akkori pénzügyminiszter azt mondja, hogy gyerekek, hagyjuk abba, ebből baj lesz. Mondtak neki, semmi baj, majd megoldjuk. Le is mondott. Csak onnantól kezdve szépen föltornáztatták az egészet. Mi történt? Tulajdonképpen nem a kormány fizette a jövedelem kiáramlást, hanem a lakosság. Csak egy kicsit áthelyezték a súlyokat. Jött a következő, megint fölfelé, és akkor itt valahol jött egy felismerés, valahogy nem oké az a helyzet, akkor volt az a bizonyos beszéd, hogy nem mindig mondtuk igazat, stb. És akkor mások is rájöttek, hogy valahogy baj van, és valahogy 9-es adatok nincsenek, de akkor rájöttek arra, hogy azért most már tényleg jó lenne a gazdasággal is foglalkozni. És azóta van egy kormány, ami én úgy gondolom, hogy egy olyan irányba megy el, hogy legalább is a gazdasági problémákat próbálja kezelni. Egy megjegyzés, és akkor abba hagyom az aktuál politikát gazdasági szempontból. Ne felejtsük el, hogy a mostani kormány, még egyszer mondom, jó irányba megy el szerintem, de kockázat nélkül. Mert ők kezdetől fogva azt mondtak, hogy a következő választások kik. Tehát ők nem dinasztiákba gondolkodnak, ők nem abban gondolkodnak, hogy majd a következő választást meg kell nyerni, és 2010-ben kifelé pumpálni a pénzt. Ők abból innan ki, hogy gyerekek, akár ki nyer, akár a mi csapatunk, akár a másik, mi úgysem leszünk. Tehát egyfajta felszabadult hozzáállással tudnak gazdaságpolitikát folytatni. Ez egy őrült nagy előny. Az örökség, amit vagy ez, vagy az a kormány megkap tőlük, nem egy szép dolog, mert a helyzet szerintem zűrös. Nagyon zűrös. Ezt egy későbbi órán kicsit végigszámoljuk az egészet, de elindult valami, és azt ne felejtsük el. Ilyen szempontból én úgy gondolom, hogy érdemes ezekre az adatokra egy kicsit figyelni, mert számomra itt az derült ki, hogy a gazdaságpolitikának a játék lehetősége, az állati kicsi. A gazdaságpolitika gondolhatja azt, mint ahogy a legtöbb ember, legalábbis a francia forradalom óta, vagy a francia racionalisták óta, hogy az ember mindenre képes, és mindent meg tud oldani. Ja, kérdés az, hogy mikor, és milyen áron. Tehát ha a gazdaságpolitika úgy dönt, hogy mi költekezünk, megteheti. Miért nem? Ezért kormány a kormány, hogy dönt. Csak legyen tisztában azzal, hogy ennek azért van következménye. És én úgy gondolom, hogy a mostani helyzet, ami azért barátok között 8 év ezután tapasztalható, annak a mostani helyzetnek a nyitja legalábbis részben ott van. Részben még régebbi dolgokra megy vissza, de az az őrült nagy túlköltekezés, ami 2002-ben volt, az egy olyan folyamatot indított el, amelynek a következményeivel szerintem nem csak a jelen kormánynak kell foglalkozni, nem csak a következő 4 évben uralkodó kormány, hanem legalább még 8 év. De ennyit talán erről a témáról. Elnézést kérek, ez lett volna az a dolog, amit a múlt héten még elmondtam volna, én azt hiszem egy érdekes ügy. Akkor folytassuk a mai témával, munkapiac, és mielőtt a munkapiacra kitérünk, még egy bevezető jellegű, de a továbbiakban igen gyakran visszatérő megjegyzést kell, hogy tegyek. A megjegyzés a gazdasági modellekre vonatkozik. A makroökonomiában 2 különböző modellel fogunk foglalkozni. Van egy könyv, ami 7 különböző megközelítést sorol föl. Mi itt 2-vel fogunk foglalkozni, és ez a 2 az úgynevezett klasszikus-neoklasszikus modell, a másik az a Keynesi modell. A 2 modell 4 ismérv alapján különböztethető meg egymástól, tehát mondjuk a neoklasszikus, és a másik a Keynesi. Nem tudom, Keynesről hallották, angol közgazdász 1883-1946. Érdekes fickó volt, ez egy külön előadás téma lenne az ő szakmailag kalandos életét végigkövetni. Mindenféle hajlamoknak engedett egy bizonyos időben, amikor az első világháború előtti korszakban, angol egyetemi városokban párkapcsolatot nem annyira csak a természetes hajlamoknak megfelelően alakították, ő mindkét pályán játszott. Ami a szakmai nagyságát semmiképpen nem csökkentette. Fiatal korban gazdaságpolitikai tanácsadó volt, részt vett az angol küldöttség tagjaként az első világháború utáni békeszerződés gazdasági részleteinek a kidolgozásában, ahol a szerződéskötés, pontosabban a szerződés aláírása előtt 2 nappal lemondott a mandátumáról, mert nem értett egyet azokkal a reparációs követelésekkel, amelyeket a győztes hatalmak a veszteseknek írták elő, és gyakorlatilag szó szerint azzal a szöveggel hagyta el Versailles-t, mint amilyen megjegyzéssel Winston Churchill is távozott onnan, a megjegyzés úgy szólt, hogy ezzel megvetettünk a második világháborúnak a magját. 1921-ben írt egy könyvet, a békekötés gazdasági következményeivel, ott világosan leírja azt 21-ben, és leírja azt, hogy a vesztes államok, Németország, Olasz, stb. Semmi más esélyük nincsen, mint azt a veszélyt fölvállalni, hogy esetleg egy újabb háborúba kezdjenek. Később különböző kormány melletti tisztségeket vállalt, egyetemi tanár volt Cambridge-ben, és Isten igazából 1936-ban jelent meg tőle egy könyv, a pénz, a kamat és a foglalkoztatottság általános elmélete címmel, 1966-ban magyarul is megjelent, könyvtárban el lehet olvasni, amelyben egy szenzációs felfedezést ír le. És erről szól most a következő néhány dolog. A felfedezés Nobel-díjas jellegű, vagyis pofon egyszerű, de őrült nagy hatású. Miről van szó? Neoklasszikus, ha most nagyon pongyolán fogalmaznék, akkor azt mondom, hogy a neoklasszikus makroökonómia az tulajdonképpen nem más, mint a mikroökonómiának a makroalkalmazása. Vagyis a következőből indulunk ki. Első ismérv, hogy a piacok tökéletesek. Tökéletes piacok, miért? Klasszikus női válasz csak. Mert azok. Tudok érveket hozni, hogy nem tökéletesek a piacok, tudok érveket hozni amellett, hogy nem tökéletesek, de valamikor el kell dönteni, hogy most milyenek tekintem őket. A neoklasszikus irányzat tökéletes piacokban gondolkodik, ami azt jelenti, hogy a piac mindig az egyensúly felé tart, vagyis a piac valamikor valami véletlen tényező miatt nem az egyensúly állapotban van, akkor életbe lép egy olyan piaci mechanizmus, ami a piacot oda viszi. Ebből adódik szinte a második ismérv, hogy amennyiben ezen a piacon zavarok lépnek föl, ezek a zavarok csak ideiglenesen lehetnek érvényesek, és véletlenszerűen. Mert ha szisztematikus lenne a zavar, akkor a piac már nem lehetne tökéletes, mert ugye akkor nem tart az egyensúlyhoz. Tehát kell egy külső lökés, egy véletlen tényező, és ideiglenes az egyensúlytalanság. Harmadik ismérv, szintén ebből következik, nincs szükség gazdaságpolitikára. Hiszen a gazdaságpolitika az zavarja a piacot. Ez azt jelenti, hogy valaki beavatkozik. Az egy külső hatás. És a negyedik ismérv, ami most azt kell mondanom, hogy 1936 előtti időszakra vonatkozik, az azt jelenti, hogy a szubjektív tényezők, az úgynevezett várakozások, ezek nem nagyon szerepeltek. Tehát tulajdonképpen minden mechanikusan zajlik. Nincs olyan tényező, amely a gazdasági szereplők jövőképét valamilyen módon figyelembe veszi a döntéshozatalban. Hanem az a klasszikus homo economicus gépiesen cselekszik, és ezt teszi az állam, amennyiben a magángazdaságban részt vesz, ezt teszi minden egyes szektor. A Keynesi modell pont az ellentétjét állítja. És ennek a modellnek az megértéséhez gondoljuk végig a következőt. Azt mondtam, 1936-ban jelent meg az a bizonyos könyv. Ennek van egy előzménye, mégpedig az 1929-33-as válság. Ami milyen válság volt? Milyen? Világgazdasági rendben van, most is van. Mit tudnak még erről a válságról? Túl? Túltermelési válság. Helyes. Az a hamis válasz. Szóval, a 29-33-as válság az egy túltermelési válság volt az akkori közgazdászok értelmezésében. Egy dolog igaz, hogy a gazdaság abban az időben többet termelt, mint amennyit a gazdasági szereplők venni akartak. Na most, ha abban a bizonyos neoklasszikus modellben gondolkodnak, hát pofon egyszerű. Van egy kereslet, van egy kínálat, és ha túlkínálat van, túltermelés, akkor a neoklasszikus modell tökéletes piacok esetében azt mondja, hát akkor csökken az ár, és előbb-utóbb besétálunk az egyensúlyba. Vagyis a 29-33-as válság előtt senki nem izgatta magát nagyon, mert azt mondták, hogy bocsánat, a gazdaság az ilyen mechanizmusok révén működik. Most a baj ott következett be, hogy a 29-33-as válság azon a területen robbant ki, amely az alkalmazkodási mechanizmust váltotta volna ki, ugyanis a tőzsdén, a pénzpiacon. Innentől kezdve az áraknak a változása már nem a piaci folyamatokat követte, és innentől kezdve ez az alkalmazkodási folyamat, amit önök a mikroökonomiában nagyon jól megtanulták, ha túlkínálat van, akkor csökken az ár, ha túlkereslet van, akkor nő az ár, ez sajnos már nem működött. Mert az árak elszálltak a fenébe. Az ár már semmiféle információs rendszer nem volt. Vagyis ez a válság tényleg egy túltermelési válságnak tűnt, csak a válságnak a megoldási mechanizmusa valahogy nem olyan, nem lehetett olyan, mint amit az ember az akkor uralkodó elmélet alapján várhatott volna. És erre jött a Keynesnek a pofon egyszerű kérdése. Azt mondta, hogy rendben van, Bostonban valóban a tengerbe öntik a gabonát, és nem tudom melyik vasútvonalon Angliában és Amerikában gabonával fűtik a mozdonyt, mert az sokkal olcsóbb, mint a szén. Tehát úgy tűnik tényleg nagyobb a termelés, mint a kereslet, de bocsánat, túltermelés? Vagy esetleg fordítva, túl kevés a kereslet az adott termeléshez képest. Tehát melyik a nagyobbik? Hát az látszik, csak ez azért ilyen reláció, mert a jobb oldal nagyobb, mint a bal oldal, vagy azért, mert a bal oldal kisebb, mint a jobb oldal. És egy olyan nézetrendszert fejlesztett ki, hogy tulajdonképpen itt nem arról van szó, hogy túl sokat termelünk, hanem az a baj, hogy túl keveset akarunk vásárolni. Ebből viszont azonnal adódik egy őrült nagy következtetés. Ha túl sok a termelés, akkor rengeteg termelőt meg kell győzni arról, hogy csökkentsék már a termelést. Mert különben nem fogunk az egyensúlyba eljutni. Az árak már nem működnek, túl sok a termék, tehát most akkor x millió termelőnek meg kéne magyarázni, hogy vigyék már vissza a termelést. Ezek fogták a fejüket, hülyék vagytok? Hát most, amikor az árak fölmennek, amikor legalábbis nominálisan akkora bevételeket realizálhatok, én fékezzem le az egészet, és különben, aki most nem maradt versenyben, ez ki fog esni. Tehát inkább a termelés szinten tartása, akár fokozása lett volna itt a racionális stratégia. Ha viszont a másik oldalba kapaszkolok, és azt mondja, bocsánat, nem arról van szó, hogy túl sokat termelünk, hanem túl kevés a kereslet, hát akkor csak keresletet kéne támasztani. Na most ez viszonylag könnyű. Tessék megnézni a tévében a reklámot, és megnézni a következő napon a nők milyen boltokban rohannak, és már is látják, hogy hogyan lehet keresletet támasztani. Vagyis gazdaságpolitikailag sokkal kezelhetőbb egy olyan helyzet, amikor kereslet növelésével a gazdaságot az egyensúly állapotba viszem. Igen ám, de ennek van egy következménye, hogy ki támaszza azt a keresletet. Az, aki csődbe ment, aki munkanélküli? Nem. Neki nincs pénze. Ki? Az állam. Vagyis akkor ebből az következik, hogy itt kell egy gazdaságpolitika, hiszen ebből a gazpol kell, hiszen itt kell egy olyan intézmény, ami mesterséges keresletet támaszt. Miért? Hát azért, mert a piacok nem képesek az egyensúly felé menni, vagyis a piacok nem tökéletesek. Akkor viszont az egyensúlytalanságok tartósak, és nem véletlenek, hanem magában a rendszerben kell, hogy legyen egy olyan mechanizmus, ami az egyensúlytalanságot folyamatosan újra előhozza. És erre azt mondja, hát többek között a gazdasági szereplőknek a várakozásai lehetnek olyan tényezők. Ugyanis van egy visszacsatolás. Van egy aktuális gazdasági helyzet, aminek az alapján én egy jövőképet alakítok ki, csak a jövőkép lehet jó, meg lehet rossz. A jövőkép rossz, és én a rossz jövőkép alapján jó döntést hozok, akkor a cselekvés a gazdaságot egy nem jó irányba viszi el. Vagyis ahelyett, hogy megoldódna a probléma, én még ráteszek egy lapáttal. Utána megint korrigálni próbálok, csak közben megváltozott a helyzet. Nem biztos, hogy megint jó. Tehát a várakozásoknak a folyamatos alakulása, vagy alakítása, lehet például egy olyan tényező, ami a piacok tökéletlenségét, vagy nem tökéletes piacokat eredményezi. De vannak más intézmények is, mondja Keynes. Vannak például a szakszervezetek, amelyek bizonyos ármozgásokat még normális, tehát nem válság időszakban, hanem normális időszakban nem engedik meg. A szakszervezet a béreket egy bizonyos szint alá nem engedi. Na most, ha az a szint nem elegendő ahhoz, hogy a munkapiacon egyensúly alakuljon ki, akkor bocsánat, akkor tartós túlkínálat van azon a piacon. Tehát Keynes egy kicsit tágabban fogalmazza meg a problémakört, és tulajdonképpen választ ad a 29-33-as válságnak a lényegére, ami tehát úgy szól, hogy látszólag egy túltermelési válságról van szó, de valójában egy elégtelen keresletről volt szó. Hozzá kell tenni, hogy ő azt 36-ba írta le, tehát nem a válság idején találta ki, hanem a válság kezelés tapasztalatai alapján szűrte le ezeket a dolgokat. Elég jól ismerte az USA-nak a New Deal-féle politikát, ami Roosevelt csinált, állami beruházásokkal hívtak, vagy hoztak létre jövedelemtermelést. Hozzá kell tenni azt is, hogy ilyen nézetrendszer a német nyelvterületen, tehát Németország, Ausztria már a 20-as évek második felébe voltak, részben a reparációs finanszírozás miatt próbáltak bevonni az államot, és azt is mondani kell, hogy nem ő volt történelmileg az első, aki az egészet megcsinálta, hanem egy Kalecki nevű lengyel közgazdász, 1933-ban írt egy cikket lengyel nyelven, amiben gyakorlatilag leírta azt, amit Keynes a 36-os könyvében. Kalecki Lengyelországot 35-ben elhagyta, kapott egy ösztöndíjat Svédországba, ahol kutatott, és ott került a kezébe Keynes könyve. Visszaemlékezéseiben azt írja, hogy 3 napig beteg volt, mert ez volt az a könyv, amit ő éppen meg akart írni. Akkor összeszedte magát, és elment Cambridge-be Keyneshez, aki állatira örült neki, ugyanis végre valaki megértett, hogy ő mit írt le ebben a könyvben. A többiek egyszerűen föl se fogták, hogy ő milyen zseniális ember volt. És Keynes abban a boldog tudatban halt meg, hogy Kalecki a legjobb tanítványa volt. Kalecki hiába mutatta neki azt, hogy van itt egy cikk, azt mondja, igen, de ki érti azt? Lengyel nyelven. Öreg, ha angolul írtat volna, vagy németül, akkor azt mondom, rendben van, de lengyelül, ki olvassa? A kis nyelveknek a tragédiája, az elmélet sokáig Keynes-Kalecki elméletként futott, Kalecki neve akkor később kikopott, ő különben a háborút Angliába vészelte át. Később az 50-es évek elején visszament Lengyelországba, a gazdaságpolitikai tanácsadó volt, a Varsói Egyetem professzora, különböző fejlődő országok kormányainak dolgozott, és 1968-ban, amikor Lengyelországban bizonyos antiszemita, törekvések kerültek felszínre, akkor ő előadás közben letette a krétát, és azt mondta, hogy ennyi volt, ő azt nem hajlandó elviselni, ő egyszerűen elhagyta az országot, lemondott, akkor 67 éves volt, 1901-ben született, vagy 99, tehát most nem emlékszem pontosan, meg kellett volna nézni. És valóban soha többé nem ment be az egyetemre, soha többé nem írt egy cikket, hanem a tanítványai adták ki a 71 után bekövetkezett halála az összegyűjtött műveit. tragédia az élete, ha az ember belegondolt, tehát egy olyan elméletet fejlesztett ki, ami hát a mai napig még, sőt, most megint nagyon az előtérbe kerül a válság hatására, de gyakorlatilag, ha megkérdezik nem csak itt, hanem más egyetemeken is, hogy ki volt Kalecki, hát szerintem 10%-a tudja, akkor a sok. Ki volt Keynes, lehet, hogy az is csak 20% tudja, de ez még mindig 100%-kal több, mint a Kalecki. Szóval ennyit erről. Tehát a Keynesi modell és a neoklasszikus modell két olyan modell, ami teljesen ellentétes. Üzenetként ebből azt kéne levonni, hogy én a gazdaság helyzetét mindkét modell alapján tudom megvizsgálni. Ugyanis a döntő alapfeltevés, ami ezeket egymástól megkülönbözteti, az a piacoknak a jellegére vonatkozik. Ebből következik minden más. Ha a piac tökéletesek, akkor én azt hiszem, azt talán valamelyest meggyőzően elmondtam, akkor ebből az következik, ami a bal oldalon van. Ha viszont a piacok nem tökéletesek, akkor szükségképpen tartós az egyensúlytalanság, akkor kell gazdaságpolitika, és mondjuk akkor be lehet hozni a várakozásokat. Tökéletes a piac? Igen. Tökéletlen a piac? Igen. Miért tökéletes? Mit tudom én? Miért nem tökéletes? Mit tudom én? Közgázon volt egy kolléga, ő a tökéletes piacokba hit. Én nem nagyon hiszek benne. És mindig úgy fogalmazta, hogy tudod, mi két különböző templomba járunk. De azért délután egy kávé mellett a különböző vallásokról el tudunk beszélgetni. És néha hajlandó vagyok a te vallásodba gondolkodni, ahogy te is hajlandó vagy az enyébe gondolkodni. És mondtam neki, ez tényleg így van. Mert a probléma nem az, hogy én elfogadok egy nézetrendszert, hogy csak tökéletes piacok, stb. Létezik, illetve elfogadok egy másikat, hogy csak a tökéletlen létezik, stb. Hanem valamilyen módon meg kell nézni a konkrét helyzetet, és meg kell próbálni értelmezni. Most a kettő közül melyik a jó? Vagy melyik a jobb? És azt szerint kell cselekedni. Tehát elképzelhető, hogy nem egy közgazdász, életpályája során többször oda-vissza táncolt a különböző nézetrendszerek között. Épp azért, mert bizonyos problémákat ezzel a megközelítéssel tudta megoldani és kezelni. Mondjuk ilyen a pár évvel ezelőtt meghalt Milton Friedman. Ő mindig is a klasszikus iskolának a híve volt, csak 1954-55-ben ő írta le azt a bizonyos mondatot, mától kezdve mindjárt keynesiánusok vagyunk. Átment oda. 67-ben írt egy cikket, hogy ezek a keynesiánusok teljesen hülyék. Jó, finomabban fejezte ki, de megint visszaállt. Fordítva is így van. Franco Modigliani, egy olasz Nobel-díjas közgazdász, keynesi nézetrendszerbe kezdte a pályát, de rengeteg olyan cikket írt, ami kifejezetten ennek a filozófiának felel meg. Büszke keynesiánusként halt meg. Mindketten Nobel-díjat kaptak. Tehát itt nem arról van szó, hogy az egyiknek igaza van, és a másiknak nincs igaza. Hanem itt arról van szó, hogy van két különböző alapfeltevés. És a különböző alapfeltevések alapján tudom ezt a helyzetet megvizsgálni. És én nem tudom eldönteni, hogy kinek van igaza. Én csak azt tudom eldönteni, hogy kinek a javaslata hoz esetleg jobb eredményeket később. Csak addigra sok minden, sok idő eltelik. Én azt hiszem, ez nem egy közgazdasági probléma, hanem ha belegondolnak esetleg a fizikába, a termodinamikát, a hőtant ugye kétféleképpen lehet megmagyarázni, vagy megfigyelem a különböző nem tudom, gázokat vagy anyagokat, és azt a jól ismert összefüggésrendszert írok föl nyomás, térfogat és hőmérséklet között. Megfogalmazok a különböző törvényeket, és akkor azt mondjuk, hogy hát ha van egy zárt rendszer, megnövelem a hőmérsékletet, akkor nő a nyomás. Ja, lehet, hogy jó. De megtehetem azt is, hogy azt mondom, bocsánat, az az anyag, az a gáz, vagy nem tudom, ami ott abban a térfogat, abban az edényben van, az rengeteg kis, apró részecskékből áll, és ezek szalagálnak oda-vissza. És egy ilyen atómi, ha úgy tetszik, mikrofizikai megközelítéssel meg tudom mondani, hogy ha energiát, értem alatt a hőt adok ezeknek a részecskéknek, akkor ezek jobban szaladgálnak, és jobban nekiütköznek a falnak. Ezt észlelem megnövekedett nyomásnak. Mindkét megközelítés elfogadható. A fizika annyiban jár a közgazdaságtan előtt, hogy ők összehozták a kettőt. És azt mondták, hogy bocsánat, azt a fenomenológiai termodinamikát, amit az elején mondtam, ezt lehet ilyen problémáknál megvizsgálni, amikor atomi jelenségek van, akkor másikat kell alkalmazni. Mi valahogy túlságosan csapatokban gondolkodunk, hogy ezekkel a neoklasszikusokkal nem foglalkozunk, mert ez egy másik csapatban játszik. Ő a mi kutyán kölyke. Ez igen, csak ő vele. Lehet, hogy neki nincs igaza. De mi úgy teszünk, minthogyha. Jó, akkor munkapiac. A munkapiacot ezek szerint ennek a két megközelítésnek a szellemében kéne levezetni. Kezdjük az egyszerű változattal. Azzal, ami az önök számára jól ismert, a neoklasszikus munkapiac. A neoklasszikus munkapiac abból indul ki, hogy van egy munkamennyiség NS kínálat, N a munkamennyiség NS a munkakínálat, ami nem más, mint azoknak az embereknek a száma, akik a munkapiacon megjelennek. Ezek miből adódnak? Hát ezek abból adódnak, hogy van egy lakosság. A lakosságnak van egy olyan része, amely az úgynevezett munkaképes korú, MK munkaképes korú, illetve az NMK nem munkaképes korú. Hogy ennek a határvonala hol van, az országonként változik, de mondjuk azt, hogy a 14 meg 65 közötti. Plusz-mínusz a fizikai vagy szellemi adottságok miatt munkaképtelenek, akik ebbe a társaságba bele. Tehát 30 éves ember, aki miten rokkant, nyilvánvalóan nem munkaképes. Hiába lenne a korosztály alapján benne. A munkaképes korú az feloszlik aktívakra, illetve nem aktívakra. Az aktív az, aki a munkapiacon megjelenik és munkát keres. A nem aktív az azt jelenti, hogy ő elvileg képes lenne dolgozni, csak nem teszi meg. Különböző motivációk alapján, mondjuk az ifjú szőke férfi talált egy idősödő hölgyet, aki őt kitartja. Minek menjen dolgozni? Ellenkező eset is elképzelhető, hogy a fiatal szőke nő nyert a lotton, és a kamatokból vigan él. Minek menjen dolgozni? Vagy elképzelhető az, hogy valaki elvileg munkaképes korú lenne, csak gyerekeket, idős szülőket, stb. Gondozza. Nem jelenik meg a munkapiacon. Háztartásbeli, mert azt gondolja a férjével együtt, hogy jobb, ha anyuci otthon marad és neveli a gyerekeket. Jobb, mint az iskola. Ők döntik el. Tehát ez egy különbség. És akkor az aktívak megint szétbomlanak foglalkoztatottakra és munkanélküliekre. Vagyis a munkakínálatunk az tulajdonképpen, legalábbis számunkra a munkatudományok kicsit specifikálják a dolgot, számunkra a munkakínálat az aktívaknak a számát jelenti. Az aktív tehát munkanélküli, illetve a foglalkoztatott. Most a kérdés az, hogy mitől válik aktívvá valaki. Hát itt a neoklasszikus megközelítés egy pofon egyszerű megközelítést választ, még azt mondja, hogy az attól függ, mennyit kap. Ugye, ha valaki elmegy dolgozni, akkor lemond a szabadidőről, és kap érte bért, addig fog lemondani a szabadidőről, míg a hasznosság csökkenés meg nem egyezik a hasznosság növekedéssel, amit azért ér el, hogy a munkavállalásért kapott bérből fogyasztási javakat vásárol, és ezek biztosítanak neki egyfajta hasznosságot. Tehát az illető racionálisan mikroökonomiai megközelítés értelmében eldönti azt, hogy menjen-e dolgozni vagy nem. Az egész dolog valahogy a bértől függ, mégpedig a pénzbértől. Pénzbér vagy nominális bér az a pénzösszeg, amit az illető kap, ha egy bizonyos ideig dolgozik, illetve ha egy valakinek a, nem tudom, 8 órás munkanapját, vagy valami ilyesmit nézzük. A pénzbért mindig az adott árszínvonalhoz viszonyítjuk, tehát az adott árakhoz, mert az azt mutatja, hogy adott pénzből mekkora termékmennyiséget tudok vásárolni. Tehát ha 100 000 forintot kapok, az átlagos ár az 2,5, akkor az azt jelenti, hogy valami 40 ezer valami csodákat tudok ebből vásárolni. Bármit is jelent az a 40 ezer. Ha viszont az árszínvonal 5-re fölmegy a duplájára, akkor a 100 000 forintból már csak 20 ezeret tudok vásárolni, bármit is jelent, de biztos, hogy kevesebb, mint korábban. Most munkát azért vállal az ember, hogy vásároljon valamit. Nehogy gyűjtse a papír darabkákat. Mert ez Robert bácsinak a feladata, aki nap mint nap számolja a pénzét, mi a pénzt azért használjuk, hogy elköltsük. Tehát az úgynevezett reálbér, nominálbér per árszínvonal, az a munkavállalásnak a döntése. Minél nagyobb a reálbér, annál nagyobb a munkavállalási kedv, tehát szokásos ábra V per P a függőleges tengelyen, mint reálbér, függőleges tengelyen a munkamennyiség, és itt van a kínálati görbe. A munkakeresleti görbe a neoklasszikus elmélet alapján egyszerűen a vállalatnak a profit maximum alapján jön létre. A vállalat annyi munkát fog vállalni, hogy az ő profitja maximális legyen, ami azt jelenti, ugye mikroökonomia, hogy a vállalatnak a határbevétele megegyezik a vállalatnak a határköltségével. A vállalatnak a határbevétele az nem más, mint az utolsóként alkalmazott munkás által előállított termékmennyiségért kapott pénz. Jó, tudom, ez az érték micsoda, de minden. Tehát mennyit hoz nekem az utolsóként foglalkoztatott emberke, azaz ő határterméke, és azt eladom, akkor kapok egy bizonyos pénzösszeget. Ha ez a pénzösszeg megegyezik azzal a pénzzel, amit én bérként kifizettem neki, akkor tulajdonképpen határbevétel egyenlő határköltség elv alapján döntjük el az egészet, vagyis a feltétel az, hogy az MPN, tehát a munkának a határterméke megszorozva az árral legyen egyenlő a kifizetett bérrel. Nyilvánvalóan abban az esetben, amikor az MPN szorozva P nagyobb, mint a kifizetett bér, akkor a vállalat jól jár, mert hiszen az utolsóként foglalkoztatott munkavállaló annyit hozott létre, hogyha a vállalat azt eladja, több pénzt kap, mint amennyit bérként kifizeti, tehát a vállalatnak a határprofitja pozitív, vagyis növekszik a profitja még. Ellenkező esetben veszteséges lenne a vállalat, optimum itt van, és ebből lehet akkor a munkakeresleti függvényt elég gyorsan levezetni, csak azt kell figyelembe venni, hogy a munka határterméke egyenlő a reálbérrel. A munka határtermék ugye az nem más, mint a termelési függvény munka szerinti deriváltja, vagyis ha a termelési függvényt ismerem, a munkakeresleti görbe könnyen levezethető. Ha a termelési függvény gyök alatt K szor N, csak hogy végigjátsszuk az egészet, akkor ezt delta y delta n az k per kétszer gyök alatt k szor n, ugye ebből levizsgáztak, ezt most nem kell bemutatni, az egyenlő ezek szerint a reálbérrel v per p. Hát ebből kéne n-t kifejezni, és ha azt megtesszük, ha jól emlékszem, valami olyasmi jön ki, hogy az nem más, mint k per 4-szer v per p a négyzeten. Tehát ebből levezethető. Vagyis látjuk azt, hogy a munkakereslet, vagyis az optimális munkamennyiség fordítottan arányos a reálbérekkel. Ha a reálbér növekszik, csökken a munkakereslet, ha az reálbérek csökkenek, nő. Tehát itt van a keresleti görbe, és mivel ez a piac neoklasszikus feltevéseink szerint, ez azt jelenti, hogy ez mindig az egyensúlyban van, vagyis létezik egy N kalap egyensúlyi foglalkoztatottsági szint, és ehhez tartozik egy V per P, mondjuk csillag, egyensúlyi reálbér. Mi történik abban az esetben, amikor a gazdaság vagy a munkapiac nem az egyensúly állapotban van? Miért? Hát többféle ötlet van. Az egyik például az, hogy valamilyen okból kifolyólag megnő a munkakínálat. Miért ne? Betódul a szomszédos országból a munkaerő, eltolódik, ugye ezek a bértől függetlenül jönnek, bejönnek, munkát akarnak vállalni, a korábbi egyensúlyi állapot hirtelen egy túl kínálatos állapothoz, vagy túl kínálatos állapottal válik, ennek hatására csökkenek az árak, vagyis nő a foglalkoztatottság, és csökken az egyensúlyi reálbér. A piac tökéletesen alkalmazkodik. A másik változat az, hogy nőnek az árak, vagy csökkennek az árak, mindegy. Van egy új reálbér, ahol az árszínvonal ebben az esetben most kisebb, akkor a V per P nagyobb lett, akkor az áraknak a csökkenése miatt nő a reálbér. A reálbér növekedése a vállalkozók részéről azt jelenti, hogy nekik többet kéne fizetni, tehát csökken a munkakereslet. Az áraknak a csökkenése viszont azt jelenti, hogy változatlan pénzbérért most többet tudok vásárolni, tehát inkább vagyok hajlandó dolgozni, tehát túl kínálat alakul ki a munkapiacon. Visszamegy az egyensúlyba, hogyan? Úgy, hogy ha csökken az ár, szükségképpen csökken a bér. Vagyis a neoklasszikus modell abból indul ki, azt tételezi föl hallgatólagosan, vagy nem hallgatólagosan, hogy a reálbérek tökéletesen alkalmazkodnak a kereslet-kínálat viszonyoknak megfelelően, és mindig az egyensúlyba viszik a piacot. Nem lehet munkanélküliség. Illetve persze, hogy lehet, de csak ideiglenesen. Mert a piac reagál. Hogyan lehet megoldani a munkanélküliség? Azzal, hogy el a kezekkel. Mert megoldódik az magától. Ugyanis vagy csökken a reálbér, vagy csökken a nominálbér, és emiatt csökken a reálbér. Tehát a rendszer mindig az egyensúly állapotba kerül. A probléma az, de erre később fogunk kitérni, hogyha ezt elfogadjuk, akkor hogyha fenébe lehet megmagyarázni azt a tartós munkanélküliséget, ami napjainkban van? Rengeteg országban évek óta több mint 6-7%-os munkanélküliség van. Hogyan lehet ezt ezzel megmagyarázni? Ez egy kérdés, egy probléma, ami föl van dobva ennek az elméletnek, de mint piaci modellt minden esetre el kell fogadni. Tehát neoklasszikus munkapiac az a tökéletes mikroökonómiai munkapiac. A munkanélküliség amennyiben létezik, A munkakereslet és a munkakínálat eltolódása miatt, vagy az árak változása miatt alakul ki. Gyógymód el a kezekkel, mert maga a piac megoldja az egészet. A Keynesi változat más. A Keynesi munkapiac abból indul ki, hogy a gazdaságban túltermelés, illetve pontosabban fogalmazva, elégtelen kereslet van. Na, de azt feltételezzük, akkor a neoklasszikus érvelés nem alkalmazható. A neoklasszikus érvelésből mondjuk a munkakínálati oldal minden további nélkül alkalmazható. Hiszen a lakosság viselkedése ugyanaz. Tehát a munkakínálati oldallal a Keynesi modell esetében ezek szerint nem kell foglalkozni, ez ugyanúgy néz ki, mint a neoklasszikus, ott is van lakosság, van munkaképes korú, van aktív, inaktív, stb. Stb. A munkakereslet a probléma. Ugyanis, ha túltermelés vagy elégtelen kereslet van, akkor a neoklasszikusok érvelése alkalmazva azt kellene mondanunk, hogy a vállalati szektor annyi munkát vesz föl, hogy a határköltség egyenlő a határbevétel. Vagyis a profit maximum. A profit maximum azt jelenti, hogy létrehozunk egy bizonyos kínálatot, és ha ezt a kínálatot nem tudjuk teljes mértékben eladni, akkor hiába profit maximum mellett termelt a vállalat, a profitját nem tudja realizálni. Vagyis belép egy második korlát. Nem csak a technika és a bérszint határozza meg, a gazdaság legalábbis potenciálisan képes túlkínálatot produkálni, akkor ez a gondolatmenet nem elfogadható, és akkor a bér mellett még egy másik korlát lép be, mégpedig az árupiaci kereslet. És ez a kettő meghatározza a munkakeresletet. Vagyis az azt jelenti, hogy a vállalat akkor dönt csak az alkalmazandó munkamennyiségről a bér alapján, hogy az általa előállított termékmennyiséget teljes mértékben el tudja adni. Ha nem, akkor annyit fog előállítani, mint amennyit el is tud adni. Vagyis a dolog nagyon egyszerűen ábrázolva a következőképpen néz ki. Két grafikon fog egymás alárajzolni. Az ár és a mennyiség, vagy a jövedelem a makroökonómiában. Van egy keresleti görbe. És az alatta lévő koordinátarendszerben szerepel a gazdaságnak a technológiai feltételrendszere. Vagyis a termelési függvény. Most a növekvő szakaszt hagyjuk a fenében, hanem csak az a csökkenő hozadék. Ugye ez most így néz ki, mert az N az fölfelé mutat, az Y az a vízszintes tengely, tehát ha a szokásos ábrázolás módot nézzük, és egy kicsit csavarjuk az egészet, pontosan ezt a képet fogjuk megkapni. És akkor a bal oldalra teszek egy másik koordinátarendszert, ahol itt az N van. Mégpedig úgy, hogy a vízszintes tengelyre az árakat rajzol. És akkor a következő történik. A gazdaságban létezik egy aktuális ár, P0. Az aktuális P0 ár mellett kialakul egy Y0 jövedelemszint. Sikerült meggyőzni, ne csipkedjen. Most már csiklandozik. Azt az Y0 termékmennyiséget az N0 munkamennyiséggel tudja előállítani, vagyis ez lesz a munkakereslet. Igen ám, ha a vállalat nem tudja a teljes termékmennyiséget eladni, amit profit maximum mellett képes lenne előállítani, akkor az azt jelenti, hogy ezt a termékmennyiséget viszont nem profit maximum feltételek mellett termeli, vagyis ebben az esetben a V per P és az MPN közötti egyenlőség nem biztos, hogy fönnáll. Ugye ez akkor állna fönn, amikor a vállalat a profit maximumra törekszik. Itt viszont nem a profit maximum alapján határozta meg a munkaráfordítást, hanem az árupiaci kereslet alapján. Vagyis ebből adódik egy munkahatártermék, ez oké, csak semmiféle garancia, hogy ez egyenlő lesz a reálbérre. Pláne ha föltételezzük azt, hogy a szakszervezetek rögzítik a pénzbéreket. Akkor mi fog történni? Hát akkor az árak fognak alkalmazkodni, hogy a profit maximum biztosítva legyen. Vagyis abban az esetben, amikor mondjuk a vállalat veszteségesen termelne, tehát a határtermék, az a termékmennyiség, amit az N0 munkamennyiség utolsó egysége neki előállítja, az kevesebb, mint az az árumennyiség, amit a vállalat a munkásnak átadja, pontosabban átadni a pénzbért adja, de ezzel a pénzbérért, a munkavállaló adott árak mellett a vállalattól vesz termékeket. Tehát a vállalat kevesebbet kap, mint amennyit ad, akkor nyilvánvalóan a vállalat a termék árait növelni fogja, és így biztosítja a profit maximum feltételét. Tehát ami a neoklasszikus modellben egy implicit munkakeresleti függvény volt, ez az összefüggés, határtermék egyenlő reálbér, az itt most egy gazdaságossági feltétel, ami egyszerűen azt fejezi ki, hogy ha nő a munkaráfordítás, akkor csökken a határtermék, akkor viszont adott pénzbérek mellett az árnak nőnie kell, mert különben a vállalat veszteségesen termel. Tehát a baloldali koordinátarendszerben egy N és P kapcsolatot kéne felrajzolni, ami ugyanabban az irányban mutat. Tehát ha nő az N, növekedjen a P. Vagyis akkor az N0-at áthozva meghatározunk egy P1 árat, ami lehet egyenlő a P0-al, de lehet nagyobb, lehet kisebb. Semmi garanciánk nincs, hogy a P1 egyenlő a P0-al. Egy dolog biztos, hogy a P1 ár meghatározását a vállalat azért végezheti el, mert ebben a makromodellben a vállalat monopól helyzetben van. Ugyanis mi azt mondtuk, hogy a vállalat az egyetlen olyan termelési hely, ahol bármit is előállítanak, ami piacra megy. Tehát a vállalat ár meghatározó szereplő, meghatározza a termék árat, ezzel, de ez későbbi előadásoknak a témája, lesz egy visszacsatolás a keresletre és a munkakeresletre. Összefoglalva, a neoklasszikus munkapiac egy önműködő mechanizmus a hagyományos mikroökonómia értelmében. A Keynesi munkapiac egy olyan intézmény, ahol a munkakereslet végső soron egy másik piacon megnyilvánuló keresletétől függ. Vagyis, ha a munkakereslet alacsonyabb lenne, mint a munka kínálat, mondjuk itt az egyszerűség kedvéért konstansnak véve, akkor ez azért következik be, mert az árupiaci kereslet túl alacsony, és itt bezárult a kör. Ha túl alacsony a kereslet, akkor ebből adódik egy munkanélküliség, amely csökkenthető, nem úgy, hogy a munkapiacot magára hagyom, hanem úgy, hogy az árupiacon beavatkozom. És adott ár mellett plusz keresletet támasztom, ez megnöveli a munkakeresletet, és csökkenti a munkanélküliséget. Tehát Keynes abból indult ki, és arra az eredményre jutott, hogy ha túl kínálat van, illetve elégtelen kereslet, akkor gazdaságpolitika szükséges, hogy a munkanélküliséget legalábbis valamelyest kezelni tudjuk. A két filozófia teljesen ellentétes. A piacot magára hagyni, vagy beavatkozni. A munkakereslet csak a bérektől függ, vagy az árupiaci kereslettől. Kell-e az árupiaci folyamat ahhoz, hogy munkanélküliséget magyarázzam, vagy nem? Tehát két ellentétes változat, hogy mi lesz ezekből, majd a jövő héten folytatjuk. Köszönöm szépen!